Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt 49.830 ponton kezdte a napot. Ez a tegnapi záróértékhez képest nem nagy változás. Itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Karcsi, jó reggelt kívánok! Kérdés az, hogy változott-e ez az adat az elmúlt 7,5 percben?
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy picit felfelé mozdult a Budapesti Értéktőzsde, a BUX most 0,2%-os pluszban van, de ez szinte kizárólag a MOL-nak köszönhető, mely a hajnalban közölt gyors jelentés után 1,2%-os emelkedéssel kezdte a napot. 2520 forinton állnak most az olajcég papírjai, úgy tűnik, hogy a befektetők jól fogadták a második négyéves eredményeket. A blue chipek közül a MOL mellett még az OTP tudott minimálisan 0,1%-kal erősödni, a nyitást követő percekben 16520 forinton állnak most a bank papírjai. A Richter viszont 0,7%-os mínuszban van 8700 forinton, míg a Magyar Telekom egyelőre 422 forint 50 filléren stagnál.
Karcsi, milyen fontosabb adatokra kell odafigyelni, ami a mai nap folyamán megjelenik? A KSH adott ki több adatsort is pár perccel ezelőtt.
Igen, a júniusi ipari termelés, illetve külkereskedelem statisztikái jelentek meg néhány perccel ezelőtt. Ezek fele más képet festenek a magyar gazdaságról. Az ipar havi alapon kis és ugorodott 0,3%-kal esett vissza a termelés májushoz képest. Ugye az éves index nem meglepő módon jelentős 20% feletti bővülést mutat a tavalyi alacsony bázisnak köszönhetően, de a jelenlegi helyzetben, így a járványból való kilábalás során érdemesebb inkább a havi alapú indexet venni alapul. A külkereskedelemben viszont kedvező híreket közölt a statisztikai hivatal, jelentősen nőtt az export volumene az a második negyedév utolsó hónapjában, tehát összességében fele másnak mondhatók ezek az adatok. Magyar idő szerint kora délután érkezik még egy lényeges amerikai munkaerőpiaci statisztika. Ugye már megszokhattuk, hogy az elmúlt hetekben az amerikai jegybank folyamatosan a munkaerőpiac helyzetét hoz a fel érvként az amellett, hogy még nem szigorít a monetáris kondíciókon, éppen ezért a befektetők árgus szemekkel figyelhetnek minden ilyen munkaerőpiaci statisztikára, éppen ezért a ma megjelenő júliusi számokra is akár heves piaci reakciók is érkezhetnek, amennyiben jelentősen eltérnek majd ezek az adatok a várakozásoktól, alapvetően ez, ami meghatározhatja a mai nap hangulatát.
Már a virradóra erősödött a forint árfolyama, kitart ez a nap végéig?
Egyelőre igazán nagy elmozdulást nem látszik a forint árfolyamában. 353 forint 70 fillér körül járunk az euróval szemben. Ez gyakorlatilag megegyezik a tegnap esti szinttel. Tegnap ugye azt láttuk, hogy a 355-ös szintet is át tudta törni a forint, és megindult a további erősödés felé. Kérdés, hogy ez meddig tarthat ki, akár a 350-es újabb lélektani határt is megközelítheti, vagy elérheti-e a jegyzés. Ebből a szempontból egyébként majd a jövő hét kedden érkező júliusi inflációs statisztika lehet meghatározó, ez a forint sorsát is érdemben befolyásolhat.
Köszönöm.
A dollár most...
Igen?
A dollár most 299 forint 10 fillérben, az angol font 416 forint 20 fillérbe kerül.
Így lett teljes a kép. Köszönöm szépen, negyed óra múlva fogjuk majd folytatni Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Órával ezelőtt, tehát tegnap 9 óra után nem sokkal elérte a történelmi csúcsának számító 50.000 pontot a BUX, azaz a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A rekord jelentőségéről Varga Mónika kérdezte Korányi G. Tamást, az Inforádió állandó tőzsdei szakértőjét.
A tőzsdeindex egy adott tőzsdén forgó értékpapírok reprezentatív válogatása általában, tehát nem az összes papír, hanem a legnagyobb forgalmú papírokból képzett egyfajta átlag, és súlyozott átlag, tehát a nagyobb papírok, amelyeknek a közkész hányada nagyobb, nálunk ilyen az OTP meg a MOL, azok nyilván nagyobb súllyal szerepelnek az indexben. Nem minden részvény van benne, az egy rang, hogyha már bekerül az indexbe egy papír. Nálunk a kb. 40 papír van a részvény van a tőzsdén, ebből nagyjából 20 index papír. Vannak bizonyos kritériumok, amelyek kellenek ahhoz, hogy bekerüljenek az indexbe. Elegendő forgalom, likviditás, tőkenagyság, tehát hogy a cég elég nagy legyen, és ezt fél évente szokták felülvizsgálni. A BUX, tehát a Budapesti Tőzsdeindex a magyar tőzsde átlagos állapotát pillanatokra lebontva rögzíti. 5 másodpercenként lehet látni egyébként, aki nézi a képernyőt, hogy éppen hol tart a BUX. 9 óra 13 perckor átlépte a 50 ezeret, 50.039 pont volt a BUX, és ez egy történelmi nap. Most lépte át az 50 ezret az az index, amely egyébként 1991. január 1-jei állapottól, az volt akkor az 1000 pontos kiinduló állapot, azóta mérik az indexet.
Mit tükröz ez a mutató? Tükrözi a magyar gazdaság helyzetét?
Nyilván egy Dow Jones Index, vagy egy FTSE Index Londonban, vagy a DAX Index a frankfurti börzén, az sokkal inkább tükrözi az adott ország gazdaságát. Nálunk azért nem, mert a tőzsdén a magyar cégeknek csak egy egészen kis hányada szerepel, és a szektorális megoszlás sem tükrözi a magyar gazdaság egészét. Nálunk például az ipar jelentős része az autógyártáshoz, összeszereléshez kapcsolódik. Ilyen cégek nyilván nincsenek a tőzsdén, mert ezeknek a külföldi anyavállalatai szerepelnek külföldi tőzsdéken, egy Audi vagy egy Mercedes. Igaziból a 4 úgynevezett blue chip, tehát a legnagyobb forgalmú papír, adják az index értékének bőven több mint 90%-át. Ezek az OTP, a MOL, a Richter és a Magyar Telekom. Tehát igaziból ezeknek a mozgásából tevődik össze a BUX mozgása. Most egy olyan történelmi pillanat van, amikor nagyon jó paszban van mind a 4 nagy papír. Emellett a nemzetközi helyzet is kedvező, mert hiába jók a magyar vállalati teljesítmények, ha éppen a világban elfordul a piac a részvényektől, ami kamatemelésekkor előfordulhat, vagy hogyha a koronavírus újra terjedésétől való félelmek erősödnek, akkor is bekövetkezhet, akkor bizony inkább eladnak, hiszen a magyar tőzsdei részvények majdnem háromnegyede külföldi intézményi befektetők kezében vannak. Amikor ezek szabadulnak a részvényektől, akkor az a BUX-ot is le szokta nyomni. Most nálunk egy olyan történelmi pillanat van ma legalábbis, amikor külföldön a helyzet inkább jó, a magyar vállalati körülmények pedig kifejezetten jók, ennek köszönhető a rekorddöntés.
Nagyon leegyszerűsítve az 50 ezer pont azt jelenti, hogy ha valaki 1991-ben tőzsdei cégekbe fektette a pénzét, akkor mára meg 50 szerezhette a vagyonát?
Azt lehet mondani, hogy ha valaki 1991-ben az akkori buxkosarat vette meg 1 millió forintért, ezekben akkor a Fotex, a Skála, a Duna Holding, Konzum, ma már elfeledett papírok voltak, és mindig aszerint változtatta a portfólióját, hogy mi kerül ki a kosárba és mi kerül be, és ügyelt arra, hogy a saját portfólióján belüli arányok megfeleljenek a buxkosár arányainak. Ezt magánszemélyként nehéz megcsinálni, de azért egy profi alapkezelő neked nem okoz gondot általában, tehát vannak buxkosár követő alapok, akkor valóban 50 év alatt 50 szerezte nominálisan a pénzét, tehát az most 50 millió lenne. Az egy másik kérdés, hogy ez reál értékben mit jelent. Én egyszer megnéztem a KSH árindexek alapján 91 óta nagyjából durván 10-szeres a pénzromlás, tehát azt lehet mondani, hogy a akkori 1 millió forint az 10 millió mai forintnak felel meg, tehát ahhoz képest az 50 millió az azt jelenti, hogy a reál értéken egy emberöltő alatt sikerült megötszörözni a pénzét annak, aki végig BUX papírokba fektetett. Ez azért egy szép teljesítmény, és azt mutatja, hogy a bankbetéttel meg a kötvényekkel szemben, amelyek nagyjából az inflációt tudták ellensúlyozni, a részvénybefektetés az ötszörös hasznot hozott. Igaz, hogy ehhez 30 évi türelem is kellett.
Korányi G. Tamást, az Inforádió állandó tőzsdei szakértőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 18 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy még augusztus 9-ig lehet jelentkezni a másodszor meghirdetett ingyenes informatikai képzésre. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Még augusztus 9-ig lehet jelentkezni az újratervezés programban második alkalommal meghirdetett ingyenes informatikai képzésre. Az első kör tapasztalatairól és a hamarosan induló képzés részleteiről Baumann Tuka Nikoletta kérdezte György Lászlót, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárát.
A koronavírus járvány alatt több mint 60 ezeren jelentkeztek a 8 hetes ingyenes informatikai képzésre, amit több mint 40 ezeren el is végeztek. Ez azt jelenti, hogy a járvány egy éve alatt a munkaerőpiacnak több mint az 1%-át sikerült megmozgatni ezzel a programmal. Akik szerettek volna erre alapozva tovább tanulni, ők le is vizsgáztak, már aki tudta teljesíteni a követelményeket, és közülük 1076-an most végeznek programozóként. Van köztük olyan, aki korábban árufeltöltőként dolgozott, van, aki táncoktatóként, van, aki jogászból képeztette át magát programozóvá. 97%-uk levizsgázott, és több mint 85%-uk már el is helyezkedett a munkaerőpiacon. Egyrészt külön kell választanunk az ingyenes 8 hetes, a második körben 4 hetes informatikai képzést, amely mindenki számára, minden dolgozó vagy dolgozni akaró magyar számára egy alap informatikai digitális készséget, képességet ad. És az erre épülő programozói képzést, ami már egy 4-6 hónapos képzés, ami pedig konkrét szakma elsajátításával, annak ígéretével kecsegteti azokat, akik ezen a programon részt vesznek.
A 4 hetes képzés hogyan néz ki a gyakorlatban?
Először is az újratervezés.neve.hu oldalon várjuk a jelentkezőket. Másodszor összesen 10 000 főnek tudunk biztosítani lehetőséget most, hogy elvégezze ezt a 4 hetes ingyenes informatikai képzést. Megismerkedhetnek a Windows operációs rendszer működésével, a hálózati alapfogalmakkal, hálózati eszközök és protokollok működésével megismerkednek, megismerik a különböző fejlesztési módszertani elemeket, egy új gondolatrendszert ismernek meg, megismernek egy Git nevű verziókövető rendszert, amivel képesek lesznek az online térben csapatmunkára, és a HTML és a JavaScript, a CSS programozás alapjait is elsajátíthatják a program keretében. A talán 4 legjobb programozói képzést nyújtó, Magyarországon programozói képzést nyújtó iskolának a programjait gyúrták össze egybe ebbe a 4 hetes ingyenes informatikai képzésben a szakembereink. Azt reméljük tőle, hogy a magyaroknak a digitális felkészültsége, a magyar munkavállalók digitális felkészültsége jelentős mértékben javul majd ennek a programnak az elvégzése után.
Az újratervezés programra milyen feltételekkel lehet jelentkezni?
Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, nincsen korhatár, nincsen felső korhatár. Volt 75 éves növendéke is a 8 hetes ingyenes informatikai képzésnek tavaly nyáron, sőt olyan is, aki ennyi idősen elvégezte még a programozói képzést is.
György Lászlót, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A koronavírus delta variánsának terjedése miatt csökkenő piaci kereslet negatívan befolyásolja Kína gazdasági teljesítményét, így jelenleg a kelet-ázsiai állam van kiszolgáltatva gazdasági partnereinek, nem pedig fordítva, mondta az Inforádiónak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa. Rozgonyi Ádám kérdezte Salád Gergelyt.
Összességében a kínai gazdaság mindig a félig-teli-félig üres pohárnak a kérdése. A gazdasági növekedési kilátások azok kifejezetten jók, de természetesen rengeteg probléma van. Tehát, hogyha pozitív oldalról nézzük, azt mondhatjuk, hogy a világban most mérsékelte az idei növekedési előrejelzését 8,1%-kal, és ez már egy lefele való csökkentés volt, azért egy 8% feletti gazdasági növekedés az nem rossz. Ha negatív oldalt nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy inflációs nyomás van, feldolgozóiparban gondok vannak, egyéb problémák is bőven előfordulnak a gazdaságban. A kérdés az, hogy honnan néz.
Ugye, hogyha a kínai gazdasággal történik valami, az a világgazdaság szempontjából sem semleges. Mennyiben érzékelhető, meddig érzékelhető még ez a járványhatás, amely nyilván a kínai gazdaságot és így ezzel összefüggésben nagyon sok országot érinthet.
Tehát alapvetően a jelen helyzetben inkább fordítva áll benne a hatás, tehát nem Kína hat a világra, hanem inkább a világon csökkenő kereslet hat a kínai gazdaságra. Természetesen össze van nőve a kínai gazdaság, meg a világgazdaság, és összességében az, hogy a kínai gazdaság éppen mennyivel növekszik, az úgy össze a világgazdaság egészére is hatással van. De a probléma jelen pillanatban Kínában nem az, hogy a más országok függenek Kínától, hanem inkább az, hogy Kína függ a külföldi piacoktól, és hát azért a járványhelyzet az a Kína nagy kereskedelmi partnerei felvevő piacainál nem teljesen ideális. Hát Amerikában is még naponta több mint 30 ezer fertőzött van, és hát ugye Európában meg éppen most jön a delta variánsnak az aranykora, tehát inkább ez hat vissza Kínára.
Mikorra teszi a mondjuk így valódi gazdasági fellendülés időpontját?
Hát a kérdés az, hogy mi az a gazdasági fellendülés, tehát hogyha azt nézzük, hogy múlt évben 2% körül növekedett a kínai gazdaság, ami egyébként az egyetlen jelentős gazdaság volt a világon, ami pozitívban zárt. Ahhoz képest az idei, a hivatalos várakozások szerint 6%-os, elemzői várakozások szerint 8%-os gazdasági növekedés, az azért valamiféle felvirágzásnak tekinthető, de az biztos, hogy a kétszámjegyű növekedésnek a korszak az már nem fog visszajönni Kínába, tehát a jövő évi várakozások azok már sokkal alacsonyabbak, azok már inkább 5-6%-kal számolnak, de ez teljesen természetes. Egész egyszerűen a kínai gazdaság az már elér egy olyan fejlettségi fokot, ahonnan már olyan gyorsan növekedni, mint mondjuk a 2000-es években nem nagyon lehet, hogyha ezt a 4-5-6%-ot tudja tartani néhány évtizedig, az is azért a világ legnagyobb gazdaságává fogja tenni, sőt, igazából nem is kell ehhez néhány évtized, hiszen hogyha az amerikaiak nem fejlődnek nagyon gyorsan, akkor hamarosan nominál értéken is Kína lesz a világ legnagyobb gazdaságos. Ekkora potenciál, tehát ez a 4-5-6%, ez azért bőven benne van a kínai gazdaságban, de olyan jellegű fellendülés, mint 2000-es években 14%-os éves gazdasági növekedése, ilyen már nem lesz.
Az országoknak elsősorban a saját gazdasági teljesítményüket kellene mondjuk saját beruházásokkal erősíteni, vagy az sem számít igazából rizikósnak mondjuk a következő időszakban, hogyha Kínával való kapcsolatokat erősítik.
Kínával való kapcsolat az bizonyos országtípusoknak egyértelműen hozzájárulhat a gazdasági növekedéséhez. Ugye Kínában hatalmas építőipari infrastruktúra fejlesztési kapacitások alakultak ki, amelyeket most megpróbál exportálni. Ugye részben erről szól az új Sejemút program is, és hát olyan országok, akik infrastruktúrára reális problémákkal küzdenek, és nincsenek meg a saját forrásaik és eszközeik, hogy mondjuk autópályákat vagy vasutakat építsenek, azok fordulhatnak Kínához, és hát hogyha jó megállapodásokat kötnek, akkor a saját gazdasági fejlődésük is növekedhet. Meg hát maga ugye, az egész egyszerű kereskedelem is Kínával, az profitábilis lehet, ez nem véletlenül kereskednek az országok Kínával, tehát összességében megéri az országok többségének jobban lenni Kínával. Itt a problémát inkább az jelenti, hogy itt azért a politika is beleszólhat abba, hogy az országok milyen kapcsolatokat építenek ki gazdasági téren is Kínával, hiszen azért van egy vagy ilyen hidegháborús helyzet, amelyben az amerikaiak hatalmas nyomást helyeznek mindenkire, hogy próbálják a kínai kapcsolataikat visszanyerni.
Salád Gergelyt a Pázen Péter Katolikus Egyetem, valamint a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tizenhét perc telt el azóta, amióta utoljára beszéltünk Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével, aki ismét itt van a telefononál túlsó végén. Szervusz Karcsi, jó reggelt, jó napot kívánok! Mi történt ez idő alatt a Béten?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat! Egy picit tovább javult a hangulat a magyar tőzsdén, a Bux Index most 0,6%-os pluszban van, és a blue chipek többsége is erősödik, elsősorban még mindig a MOL-nak köszönhető a jó hangulat, 1,5%-os emelkedést mutat az olajcég árfolyama, azt követően, hogy hajnalban gyors jelentést tett közzé a vállalat. Az OTP 0,6%-kal,
a Magyar Telekom pedig 0,7%-kal tudott erősödni. Az egyetlen kivétel talán a Richter, mely minimális 0,1%-os gyengülést mutat tegnaphoz képest.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.